Erős vár a mi Istenünk!
Jön, menjünk a túlszóba?
Jó lesz.
Kedves testvérek, mai Isten tiszteltünket a 367-es számú énekkel kezdjük. Evangélikus énekeskönyvünk 367-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 54. oldalán található a 6-os számú liturgia.
Krisztus Jézus meghalt és feltámadt az Atya jobbjánban, és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek állítatos szép éneket, mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül.
Thank you.
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és testesítőjére, aki a reálváró öröm helyett keresztet szenvedett és Isten jobbjára ült. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben járt értünk, légy hozzám irgalmas, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, aki egyszülött fiadat megdicsőítetted és jobbodra ültetted, ne hagyj minket vigasztalás nélkül, hanem küldd el szent lelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Péter első levelének 1. fejezetében, a 7. verstől a 11. versig. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítsék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünkben mindig fontos volt a hirtelen jött gondolatok megvalósítása. Most szeretném bemutatni Heritet, Gellértnek hívják egyébként magyarra fordítva a nevét. Ő Hollandiából érkezett, és néhány szót szeretne magáról mondani. Heri, do you speak German language?
Also.
Yes? Zsani, szívesen fordítanád németből? Yes, okay, please. Ez volt az improvizáció.
Nem baj.
Nem baj. Nem. Nem problém. Ich grüße dich im Namen unseres Herrn Jesus Christ. Wir haben gesagt, wir glauben in die heilige Gemeinschaft der Heiligen. Ich sende Össe Schicket, unsere Blitz. So, ich bin von Holland, von der reformierten Kirche von Holland.
Tehát Hollandiából érkezett a református gyülekezetből.
Ich arbeite für eine Stiftung, der Christenleute hilft hier in Osteuropa.
És dolgozik úgy, hogy tehát segít embereknek, hogy megtalálják Jézus Krisztus.
In der kommunistischen Zeit, die Leute von Holland, die Christen, waren sehr besorgt über die Christenleute hier in Osteuropa. Ja, in der Zeit der Kommunismus.
Tehát a kommunizmus idejében.
Fühlten die Christenleute in Holland, wie schwierig es war für Christenleute hier.
Tehát nagyon nehéz volt a kommunizmus idejében Hollandiában élő embereknek.
Und sie fangen an, hier zu besuchen und Bibel zu schmuggeln, du weißt.
A Bibliát olvasni.
Und damals waren es viele Leute, die kamen hier und brachten Bibel und christliche Bücher.
És ide jöttek az országba, és itt tanulmányozták a Bibliát.
Und jetzt nach der Wende von 1890 ist alles total anders natürlich.
És most már teljesen más minden, miután vége lett a kommunizmusnak.
Und in meiner Stiftung, meine Arbeit ist auch mit christlichen Büchern zu arbeiten und zusammen mit Verlagen von hier, von Ungarn, der Calvin Kiadó und Harmat Kiadó und viele Kiadós auch in Ungarn.
Tehát az munkája és könyvekkel kapcsolatos sorolt itt kiadókat.
Harmat Kiadó, Calvin Kiadó, akikkel együtt működnek.
Um zusammenzuarbeiten und hier in Osteuropa christliche Bücher publik zu machen und möglich zu machen.
És itt reklámozza és népszerűsíti ezeket a keresztény könyveket.
So, das ist meine Arbeit und deswegen komme ich manchmal hier in Ungarn, in Budapest und auch in RD.
Ez az ő munkája, és ezért jön néha Magyarországra, vagy Erdélybe.
Und dann wird es wahr, was wir gesagt haben, wir glauben in die heilige Gemeinschaft. And you send Christus schicket.
Igen, tehát, hogy hisznek a szent közösségbe.
So, für Gott gibt es keine Grenze.
Istennek nincsenek, Isten számára nincsenek határok.
Damals war das eisernen Iron Curtain, wie sagt man das, der Iron Curtain?
Waschfüggön.
Ja? Ja, ich habe Deutsch
waschfüggön. Amikor leengedték a waschfüggönyt.
Für Gott gibt es dies nicht.
Isten számára ez nincsen.
Der Herr Gott wollte die heilige Gemeinschaft, dass wir ein sind von Herzen, und alle diese Grenze, wie Leute machen hier, in der Nähe ist Grenze mit Ukraine, Leute machen Grenze und Leute machen alles schwierig.
Tehát ugye az emberek határokat állítanak, és nehezen, tehát felépítenek egy falat.
Aber der Heilige Geist macht Einheit, ein von Herz und ein, und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier jetzt bin.
De Isten számára nincsenek határok, és így egy közösség lehetünk.
Und auch gestern war ich auf diese große Konferenz.
És tegnap volt ezen a nagy konferencia.
Und dann haben wir das auch gefühlt, diese Einheit, die nur die Heilige Geist machen kann.
És ott is érezték ezt az egységet, tehát a Szentlélek munkáját.
So, deswegen danke für deine Andacht und ich hoffe, dass wir heute auch mit der Lerki Pastor Reformatus Egias eine schöne Zeit zu ihr, jetzt eine Vorlesung haben wollen.
Ich freue mich, hogy ma is szép időt tölthet a lelki pásztorral.
So, ein wahrer Christ, du weißt, du bist alles Lutherisch, allen bist du Lutherisch.
Mi evangélikusok vagyunk, mindannyian.
Luther hat gesagt, Martin Luther hat gesagt,
Martin Luther azt mondta,
sage nicht, du, ich bin Lutherisch. Sage das nicht.
Nem mondd azt, hogy evangélikus vagyok.
Isten.
Vagy luteránus vagyok.
Ja. Ist Luther für dich gestorben, sagte Martin Luther. Luther ist nicht für dich gestorben am Kreuz.
Nem Luther halt meg érted a kereszten.
Aber Christ, er ist gestorben.
Hanem Jézus Krisztus.
So, ich bin reformiert von reformierte Kirche.
Ő református, a református.
Már am ersten Platz bin ich Christ.
Tehát első helyen ő keresztény.
Und wann man wahr Christ ist, wann man wahr ein Christ ist, in Wahrheit ein Christ ist,
és hogyha van egy Krisztus,
dann ist man evangelisch, dann ist man katholisch, dann ist man orthodox und reformiert. Ich bin auch reformiert, glücklich.
Akkor mindegy, hogy danke valaki mehr. Református vagy evangélikus.
So, Gott segne euch und allen. Danke schön für die Besetzung.
Köszönjük szépen! Kerét bejelentkezett hozzánk, hogy szeretne gyülekezetünkbe szétnézni. Érdekli őt a cigányok között végzett munka, és az a keresztény könyvterjesztés, amit ők Hollandiából végeztek. Még a fordításban ott volt egy kis javítani való, hogy nem Hollandiában volt nehéz a Bibliát tanulmányozni, hanem itt volt nehéz a kommunizmus idején, és ők Hollandiában nyomtattak könyvet és Bibliát, és egyébként abból még a 80-as években én is részesedtem, mikor kocsi csomagtartójából titkosan fölnyitott csomagtartók előjöttek olyan könyvek, amiket egyébként forgalmazásban nem lehetett úgy kapni, mint most, hogy itt kint az asztalon ki van terítve csomó könyv, és bármit vásárolt az ember, hanem akkor emberek egyébként a szabadságukat kockáztatva hozták át a határon ezeket a könyveket, és mondták egyébként, hogy sokszor azt tapasztalták, hogy az Isten megvakította a vámosokat, mert egy lelkész mesélte, hogy a vámos kinyitotta a csomagtartót, és tele volt Bibliával, és azt mondta, hogy jól van, mehetnek. Tehát az Isten megvakította akkor, amikor belenézett a csomagtartóba, és tudták behozni azokat a bibliákat, amiket egyébként ott Hollandiában nyomtattak. Hát most már szabadabb az ügy, úgyhogy különböző kiadókat tudnak támogatni itt Magyarországon, ahol azokat a könyveket, amelyeket ők támogatásra méltónak találnak, azokat szponzorálják, nyomtatják és terjesztik is. Hát reméljük, hogy majd többször is megjelenik a gyülekezetünkben, helyütt és bővebben beszélgethetünk az ő szolgálatáról. Most készülve Párhegyi Feri bácsi előadására énekeljük a 323-as számú énekünket. A Párhegyi Feri bácsi előadása most a nevelésről szól, és az előadás után tartunk egy kávészünetet, és a kávészünet után még egy fordulóra összejövünk, tehát ne menjen senki haza, mint ahogy szoktunk vasárnap és igehirdetés után, a második fordulóra visszajövünk, és utána együtt ebédelünk. Az együtt ebédelésnek egy szépséghibája lesz, hogy a testvérek engem nem látnak az ebédnél, mert hogy Kisvárdára már el kell indulnunk. De lehet, hogy ettől függetlenül ízleni fog az ebéd. Ja, bocsánat. Igen, igen. Tehát az első kör lezárulása után kávészünet lesz, mert hogy az elmúlt vasárnap az úrvacsora elmaradt, és ezt bepótoljuk most. Tehát akkor a 323-as számú éneket énekeljük, készülve az előadásra.
Testvéreim, folytassuk imádsággal. Áldunk téged, mennyei atyánk, köszönjük neked az életünket, köszönjük, hogy megszülethettünk. És köszönjük neked gyermekeinket is, és unokáinkat is, hogy nekik is adtál életet ezen a földön. És kérünk azért, hogy te tanácsolj minket abban, hogy hogyan bánjunk velük. Amen. Ahogy már elhangzott, a nevelésről lesz szó most és a következő órában. Egyetlen egy mondatot szeretnék felolvasni ez a témához, Isten igéjéből, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből, a 6. fejezetből, a 4. verset. Tehát Efézus 6:4. Ti, apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Az derül ki ebből a mondatból, hogy maga az Úr Jézus tanította nevelésről. Ennek a tanításnak a részletes kifejtése nem található meg az evangéliumokban. Pál apostol utal rá, amikor azt írja, hogy az Úr tanítása szerint. Mi volt ennek a lényege? Ellentétben azzal, amit napjainkban nagyon sokan hangoztatnak, hogy vannak nevelési intézmények, van bölcsőde, van óvoda, van iskola. Ott vannak szakemberek, ők értenek ahhoz, hogy hogy kell nevelni. Úgy látszik, az Úr Jézus tanítása arra irányul, hogy a nevelés a szülők felelőssége. Na, akik elfogadják ezt, azok is azt mondják, hogy hát a nevelés elsősorban az asszony dolga. Én is elfogadom, kihordani, megszülni, szoptatni, az asszony dolga. De nagyon érdekes, hogy Pál az apákat szólítja meg. Azt mondja, ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket. Az, hogy ingerejétek, nem csak azt jelenti, hogy ne bosszantsátok föl. Azzal se ingerejétek, hogy elhanyagoljátok őket, hogy nem is látnak titeket a gyerekeitek. Hanem neveljétek őket. Hát Isten igéje a felelősséget nem veszi le a vállunkról, sőt inkább ránk terheli. Szembe jutott azonban egy kis történet, hát körülbelül 20 évvel ezelőtt lehetett, meghívtak egy kis baptista közösségbe azzal a kéréssel, hogy a nevelésről szóljak, arra már nem emlékszem, hogy pontosan mit mondtam, de arra igen, hogy az előadás végén felszólaltott egy kedves bácsi, következőket mondta, én úgy látom, mondta, hogy abban, hogy mi lesz egy gyerekből, körülbelül 10%-a a szerepe annak, hogy mit örökölt, mit hozott magával genetikusan. Újabb 10% az, amit hozzáadnak a szülők, pedagógusok, tehát 10%-a nevelő szerepe, ez összesen 20, marad még 80%, az pedig kegyelem. Hát nagyon tetszett nekem ez a gondolat, nem sokkal ezután Erdélybe kellett mennem egy családi jellegű konferenciára, olyan helyen volt ez, ahol nem volt áram, állítólag azóta már ott is van, úgyhogy én készítettem nagy csomagoló papírra ábrákat, és hát fölrajzoltam ezt is, egy szép kördiagramot. Szépen beosztottam, 80%, 20-10% öröklés, 10% nevelés, 80% kegyelem. Hát nézték ott a testvére. Egyszer aztán egy bácsi fölállt, és azt mondta, én azt gondolom, hogy az a kegyelem 100%-os. Hát ezt nem felejtem el. És azt gondolom, hogy a kegyelem valóban 100%-os. Ugyanakkor ne gondoljuk azt, hogy a mi felelősségünk a gyerekeinkért csak 10%-os. Az is 100%-os. Ha valaki köztetek pedagógusként dolgozik, a pedagógusi felelőssége is 100%-os. Hogy lehet ez? Mindenki azt a munkát végezze, ami az ő része. Most szünet előtti időszakban én arról szeretnék szólni, azt szeretném valahogy világosabbá tenni, hogy mit is jelent tulajdonképpen a keresztjén nevelés. Hát a Krisztus központú nevelés. Gondolom lehet már látni kivetítve azt, amit én is látok ezen a képernyőn, ott azt látjuk, hogy maradandó értékek közvetítése. Majd remélem közelebb jön hozzánk ez a fogalom, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent, mert az első kérdés az, hogy mi is a nevelés tulajdonképpen. Vannak, akik azt a választ adják erre, hogy tulajdonképpen nem más, mint viselkedés, formálás, alakítani kell a gyereket, olyan, mint egy kialakult valami, néha olyan, mint egy kemény tuskó, ember kell faragni belőle. Én hallottam ennél már szebb hasonlatot is. A lányom szokta mondani, hogy csiszolatlan gyémánt. Ez sokszor szebben hangzik. Valóban az érték benne van. Vannak, akik azt a választ adják, hogy ösztönszabályozás, hiszen úgy gondolják, hogy az életünk motorjai azok az ösztönök, amelyek velünk születnek, azok a hajtóerők. Hát azokat kell valahogyan szabályozni, ne pusztítsanak, ne pusztítson az árvíz, korlátok, gátak közé kell szorítani, sőt lehet erőművet működtetni általa. Hát valami ilyesmi lehet a nevelésnek a feladata is, valami ehhez hasonló, de találkozunk azzal a szemlélettel is, amely azt a választ adja erre, hogy érték közvetítés. Mit értünk azon, hogy érték? Remélem, hogy senki nem a bankbetétekre gondol, vagy a dunyhába elrejtett gyöngysorokra, és ehhez hasonlókra. Érték azt jelenti, az, amit más dolgok, ügyek fölé, elé helyezek, amik a döntéseimet szabályozzák. Nos hát, egy ember élete, döntéseinek sorozata, életvezetése, főleg attól függ, hogy milyen értékrenddel rendelkezik. Mert a döntéseink valóban értékekhez igazodnak. Például ebben az órában Isten tiszteletre jövök, vagy inkább nézem a tévét, otthon az érdekesek, vagy kapálgatok a kertemben. Mindezek lehetnek értékes és jó tevékenységek, de melyik előzi meg a másikat? Mi az első? Erről tanít az Úr Jézus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy ne földi kincseket gyűjtsetek. A földi kincsek rostásodnak. Megrágja a moly. El is lehet lopni. Hanem maradandó, mennyei kincseket. Nos hát, Dióhéjban erről van szó, akár abba is hagyhatnám, de még nem. Ezt szeretném egy kicsit jobban kifejteni, mert a nevelés igaz, hogy viselkedésformálás, és igen, ezzel is foglalkoznunk kell, ösztönszabályozás is, de főleg érték közvetítés. És a keresztény nevelés pedig bibliai értékek közvetítése. Nos hát, a gyermek lélektan leírta azt, hogy elsősorban milyen alapvető lelki szükségletei vannak egy gyereknek, amelyeket ki kell elégíteni ahhoz, hogy jól fejlődjön, és amelyek benne vannak a jó működő családban. Hát elsősorban a szeretetről van szó természetesen, ez fogja össze, de az egyik ilyen érték, amiről rengeteget írnak már a 20. század 30-as évei óta, az az, hogy a gyerek biztonságban érezze magát. Ez szüksége van az anya jelenlétére. Annak, hogy magához szorítja, érzékeli a szívverését, az anyai test melegét. Annak van lelki jelentősége is. Mégpedig az, hogy biztonságban érezze magát. Azt hiszem, mindannyian tapasztaltuk, hogy ha nyűgös fölveszi, főleg az anya, nem nyugszik. Miért? Mert biztonságban érzi magát. Azután nagyon fontos, alapvető szüksége az, hogy átélje azt, hogy ő személyesen fontos. Fontos a szüleinek. Fontos az anyjának, apjának. Fontos másoknak is. Miből tudja ezt? Abból is, hogy kedvesen szólnak hozzá, abból, hogy foglalkoznak vele, abból, hogy van rá idejük a szülőknek, és másoknak is, akik foglalkoznak vele. Ezeket mind fogom részletezni. Azon kívül a környezetéből, ha akarja, ha nem, bizonyos magatartási, viselkedési mintákat átvesz, főleg kommunikációs mintákat, hiszen tapasztalja azt például, hogy a szülei hogy beszélnek egymással, hogy beszélnek hozzá, hogy beszélnek másokról. Ezek a minták tudva, tudatlanul beépülnek az ő lelkébe. Tehát ezért is felelősek vagyunk. És végül, amiről szóltam már, az értékrend. Igen, hajlamos arra, hogy átvegye a szülei értékrendjét. Bocsánat, hogy túl személyes leszek. Nem olyan régen tapasztaltam azt, hogy van egy szülőpár, mindkettőjük számára rendkívül fontos a sport, ennek következtében a gyerekeik is szeretik a sportot. Miért? Mert a sport az értékrendben valahol elől áll. Jó példa erre az, hogy átveszik. Vagy egy másik családban, ahol fontosak a könyvek, a gyerekek ha akarják, ha nem, átveszik. Van olyan, ahol fontos a zene. Még a botfülű gyerek is érdeklődik a zene iránt. Na, mi ebben a lényeg? Az, hogy amit mi teszünk, ami iránt mi érdeklődünk, az akarva, nem akarva megy tovább. Terjed tovább a gyerekeink felé. Na most ezt a négyet, amit itt különböző színű háttérrel láttunk, szeretném egy kicsit részletezni. Legyen az első a biztonság. Mit szeret? Mit jelent ez? Szeressük őt, és töltsük fel a szeretet tankját. Úgy emlékszem, hogy erről a fogalomról, erről, hogy szeretett tank, már volt szó ebben a körben. Ez egy láthatatlan tartály, nem anatómiai fogalom, mégis létezik. Képzeljük el azt, hogy minden gyerek lelkében van egy ilyen tartály, de a mi lelkünkben, a felnőttek lelkében is, és a környezet minden szeretet megnyilvánulása töltögeti ezt a tartályt. Minden kedves szó, minden puszi, minden ölelés, minden dicséret, minden rászánt, odaszánt idő töltögeti ezt a tartályt. Tehát szeressük egymást mi szülők, ez adja a gyerek számára is a biztonságos lelki közeget, és az életkorának megfelelő és értelmes korlátokkal is védjük őt a káros hatások ellen. Hát erről a korlátról szeretnék szólni majd a szünet után is. Ma nagyon sokan azt tartják, hogy nincs szükség korlátokra. Szedjük föl. Liberális nevelés van. Hadd bontakozzék ki a személyisége. Ugyanakkor azt tanuljuk az Úr Jézus szavaiból is, hogy fegyelmezéssel. A korlát nem csak akadályozza a szabad mozgást, hanem védés. Látjuk itt kivetítve ezt az érdekes rajzot, ez eredetileg egy fotó volt, de egy újságból vágta ki, egy kedves ismerősöm, rossz minőségű fotó volt, ezért megkértem Gálévát rajzolja le. Látunk itt egy magas szikla fennsíkot, hirtelen szakad le a tenger felé, több száz méter magas lett, ott úszkál egy kis hajó. Ott a fennsík tetején emberek sétálnak, napoznak. Lehetne ott fönt fogócskázni, vagy labdázni? Én azt gondolom, hogy már a gondolattól végigfut a hátunkon a hiteg. Miért? Mert nincs korlát. Hát a korlát biztonságot ad. Tudja, hogy meddig lehet elmenni. Persze az értelmes gyerek kipróbálja, hogy van-e ott korlát. Hát ha én azt mondom neki, hogy ha megint azt csinálod, megverlek, kipróbálja, és ha nem derek a fenekére, akkor megállapítja, nincs ott korlát. Hát inkább ne ígérjünk olyat, amit nem akarunk betartani, de amit ígérünk, azt tartsuk, de hát a fegyelmezés az egy másik nagy kérdés, arra nem akarok most külön kitérni. Tehát miért nem akarunk ezen a sziklatetőn fogocskázni vagy labdázni? Azért, mert nincs korlát. Szeretettel fegyelmezzük a gyereket. A jó fegyelmezés az nem büntetés. Az valami egész mást jelent. Azt olvassuk a Bibliában is, a zsidókhoz írt levélben, hogy úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival, hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja. Na de nézzük meg a következő alapszükségletet, személyes fontosságát kell átélnie, azaz értő figyelemmel kísérnünk kell a fejlődését, és örülnünk kell nyíltan minden újabb fejlődési vívmányának, már elindul, már kapaszkodva jár, már kapaszkodva se, már kimondja az első szót, már a talpra magyart is el tudja mondani, és így tovább. Tehát minden újabb fejlődési vívmánynak örülünk, És örülünk annak is, hogy a társas viselkedésében is fejlődik, hogy udvarias, hogy kedves tud lenni másokhoz, és ezt észrevesszük nyíltan. Van rá időnk, azért szeretem ezt a fotót, mert itt úgy engedi az anya szabadon ezt a kisgyereket, hogy nem fogja a kezét. Mi történik, ha fenékre huppan, vagy elbotlik? Semmi. Ott van, fölemeli. Nem tart sokáig a vész, de engedi őt szabadon mozogni. Tudnia kell, hogy mire képes. Azt neki ki kell próbálni. Hogy az Úr Jézus is földi életében, földi testében átment ezeken a fejlődési fokozatokon, azt Lukács evangélista leírásából sejtjük valamennyire, amikor azt írja a 12 éves Jézusról, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Na, a következő a viselkedés és a kommunikációs minták. Legyünk példák a gyerekünk számára, iránta és egymás iránt való magatartásunkban, akár a házastársunk iránt. Nagyon fontos a gyerekek fejlődése szempontjából az, hogy milyen a mi házastársi kapcsolatunk, hogy milyen a kapcsolatunk egymással, hogy hogyan beszélünk egymással. Na, itt arra látunk példát, hogy az apa szeret olvasni, akkor a gyerek is szabad szeret olvasni. Az előbb elmondtam, ha az apa szeret focizni, a gyerek is szeret focizni. Mert az apának, anyának egyaránt fontos szerepe van. Mert gyerekeink mintát vesznek tőlünk, akár akarjuk, akár nem. De legyünk tudatosan jó példák a gyerekeink számára. Kedves tanítványának, vagy lelki gyermekének, Pál apostol is azt írja Timóteusnak, hogy légy példa a hívőknek. Nekünk is mondja, légy példa a hívőknek, légy példa a gyerekeknek, a gyerekeidnek, unokáidnak. Miben? Beszédben. Maga viseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Ragad ez a példa? Igen, ragad, terjed. Jobban, mint az, amit szóban mondunk. És nagyon fontos, gyerekünknek ne legyen nehéz tisztelni minket. A gyerekeket ugyanis felszólítja az ige, majdnem ott, ahol felolvastam, az Efézus 6-ban hivatkozik egy ószövetségi mondatra a 10 parancsolatból, tiszteld apádat és anyádat, de tegyük könnyűvé a gyerekeink számára azt, hogy tiszteljenek minket. Egy felelőtlen apát nehéz tisztelni. Egy rendetlen anyát nehéz tisztelni. Légy példa. És végül az értékrend, talán furcsa ez a kép, amit itt látunk. Nyilván egy ablak, egy mozaik ablak. Azért valaki figyelmesen megnézi, rájön, hogy kit ábrázol. Segítek egy kicsit, mi van a kezében, egy hangszer. Miféle hangszer? Egy régi, ókori hárfa, azt szerette pengetni, de korona is van a fején, királyról van szó, és mi veszi körül a fejét? Azt héberül úgy hívják, hogy Mógen Dóvi, magyarul Dávid csillag. Nyilván Dávidról van itt szó, akinek az értékrendje lett példa számunkra. A Dávid életében nagyon sok minden volt, súlyos bűnök is voltak. Mégis azt mondja róla Isten igéje, hogy kedvence volt Istennek. Miért? Mert ragaszkodott hozzá, mert az értékrendjében elől állt az Istennel való kapcsolat. Értékrendjének a középpontjában, centrumában, ő maga írja az egyik Zsoltárban azt, hogy Istennek, hogy szereteted az életnél is jobb. Petőfi azt írja egyik versében, hogy szabadság szereleme kettő kell nekem, szerelemért feláldoznám az életet, szabadságért feláldoznám szerelmemet. Petőfi értékrendjében a szabadság a centrális érték, azután jön a szerelem, azután az élet, azután még sok egyéb. Dávidnál Isten szeretet. Ez a centrum. A keresztjén ember, a krisztusi ember életének a centrumában, életünk értékrendünk centrumában, bibliai szóval a szívünkben, Isten szeretete áll. Döntéseink sorozata értékrendünkből ered, erről szó volt, életünk pedig gyermekeink előtt zajlik, döntő hatással lesz rájuk, hatással lesz rájuk az, hogy adott esetben hogy döntünk, mit teszünk, mit választunk. És ahogy elmondtam, a Biblia maradandó értékek keresésére biztat. Add nekem a szívedet, fiam, azaz, legyek én a te értékrended centrumában. Legyek én a te szívügyed. Példabeszédek könyvének ez a mondata így fordítható le. Tulajdonképpen itt az isteni bölcsességet személyesíti meg a Szentíró. A bölcsesség szólal meg így, hogy add nekem a szívedet, fiam. De végül is magáról, Istenről van itt szó, és tarts szemed előtt utaimat. Tudnék, akkor leszel képes az én utamon járni, azt a bizonyos keskeny utat járni, ha az értékrendet centrumában én magam leszek. Hát itt kezdődik a keresztény pedagógia is, a keresztény szülővel, vagy a keresztény pedagógussal. Van-e keresztény pedagógia? Igen, van. Hol? Ahol a pedagógus mindenki másnál jobban szereti Jézus Krisztus. Mert egész tevékenysége ehhez kapcsolódik akkor. Tehát döntésünk attól függenek, hogy ki a szívünk, ki vezeti az életünket. Hát az értékről egy kicsit még, hát itt van egy kép, összehasonlítás, mi fontosabb a pénz, vagy egy bensőséges kapcsolat. Kicsit elcsúszkált a kép, most nem álmodomban kijavítani. Miért többet a pénz, vagy a bensőséges kapcsolat, és itt van Petőfi, ezt már elmondtam, amit ez az ábra kifejez. Életvezetésünk, döntéseink sorozata. Hát ez Maslow ismert ábrája, pedagógusok jól ismerik, most hadd ugorjak át rajta. Maslow piramis tetején az önmegvalósítás áll. Akkor leszel egyéniség, ha megvalósítod önmagad. Csak hadd tegyem hozzá halkan, a Biblia nem erre biztat, hanem arra, hogy engedjük, hogy Isten kibontakoztassa bennünk azt az embert, aki egyetlenként teremtett. Ez ugyanennek a piramisnak egy másik változata, egy Dieterich nevű némettől származik, mert azt fejezi ki, hogy mindegyik érték, amiről itt szó van, a testi szükségletek kielégítése is, a biztonság és a gyöngétség utáni vágy, az elismerés vágya, meg az önmegvalósítás is. Minden életszakaszban jelen van, de máshová és máshová kerül azután a hangsúly. Na ez ugyanennek egy karikatúra változata, mintha lépcsők lennének. Hát kiderült, hogy vannak körünkben, akik tudnak németül. Hát ugyanazok a fokozatok, ugye a testi szükségletek nárunk táplálék, a biztonság, a védelem, schutz, azután az elismerés vágya, azután, ja bocsánat, előtte még a Zugehörigkeit, a valakihez tartozás, a gyöngétség utáni vágy, majd az elismerésé, ott vállon veregetést kap az illető, végül az önmegvalósítás. Mi jön azután? Most ezt komolyan kérne. Valaki följutott a csúcsra. Mi jön azután? Egy szakadék. Mindent itt hagy. Ezen a földön. De jó, hogy nekünk, keresztény embereknek más perspektívát kínál Isten igéje. Ezt is egy kicsit részletezzük, testi szükségletnek egyél, így áll az élet célja, semmi más, mint jó evés és jó ivás. És ez aztán ugye mindent megold, egy kicsit sietek, mert még úrvacsora, meg szünet is lesz. A biztonság, még a biztosító társaságokat is biztosítják, néhány biztosító társaság logóját lehet látni itt ezen a képen. Kőműves Kelemen értékrendjére vessünk egy pillantást. Miről szól ez a ballada? Idéztem már? Még nem. Hát arról szól, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást, nem? 12 kőműves esze tanakodik. Magos Dévavárát, hogy fölépíteni. Meg is állapodtak, hogy fölépítenék félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Fölvonultak, Magos Dévavárnál megjelentek Magos Dévavárhoz, ezzel is kezdődtek, csak valami baj volt, mert amit raktak télig, leomlott estvére, amit raktak estig, leomlott röggelre, hát itt valamit tenni kell, összehívták az értekezletet, született egy határozat, 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb jöjj, ide fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem gondolom. Dobjuk be a tűzbe, annak gyöngehammát keverjük a mézbe, csak így nyerhetjük, csak így építjük fel Magos Dévavárát, csak így nyerhetjük el annak drága árát. Hát miről szól ez a ballada? Ősi ballada, mégis nagyon mai. Arról, hogy félvéka ezüst, félvéka arany, többet ér, mint egy feleség. Mert az anyagiakért föl lehet áldozni a feleség. Hát kell a pénz. Pedig kőműves Kelemen szerette a feleségét. Hogy kétségbe volt esve, amikor látta, hogy pont az ő felesége közeledik a hintóval. Mert legalábbis jobban szerette, mint a lovakat, meg a hintót. Ez is nagy szó. Állítólag őseink azt kérdezték egymástól, hogy van a feleséged meg a lovad? Ma mi van a családdal és az autó? És hát itt van a befalazott asszony. Interneten találtam ezt a képet. Nekem tetszett, de hát a kicsi fiú is ráment a ballada szerint. erre az üzletre. Gyöngétség, elfogadottság, nagyon fontos, legszebb példája a szoptató anya. De aki ezen a szinten megáll, az vagy infantilis, vagy üres a szeretet tankja. Lehet, hogy mind a kettővel probléma van. Abból indul ki, hogy a szüleim nem szerettek, eldobtak, így lettem állami gondozott. Ne, vagy nem lettem az, de nem foglalkoztak velem, vagy gyilkolták egymást, aztán elváltak. Nagyon sok gyerek nő fel így napjainkban. Család nélkül. Üres szeretett tankkal, mert senki sem töltött fel szeretettel, üres vagyok, krónikus szeretet éhségben szenvedek, és nem akar felnőni, inkább gyerek marad. Én úgy tapasztalom, hogy nagyon sok infantilis jel van ma fiatal felnőttek körében. Hát plüss állatokat visel a hátizsákon. Na, önmagában nem bűn. De mire utal? A vizsgára úgy jön be, hogy szorongatja. El akarom venni tőle, kétségbe van esve. A szoba teli van ilyenekkel. Ez csak egy apróság. Felnő úgy szólítja a feleségét. Anyukám. Lehet, hogy itt Nyíregyháza környékén ez nem szokás. De mi a válasz? Kisfiam, mondja a férjének. Én azt gondolom, hogy nem jó ezt használni. Hát van rendes neve az asszonynak. Meg vannak szép becenevek, pintyőkek, cicuska, bogárkám, stb. De vigyázzunk, hogy az évek, évtizedek során ne legyenek egyre nagyobbak az állatok. De maradjunk inkább a rendes neveknél. És hát gondolom, hogy ugyanez utal, ez a jele ennek az infantilis magatartásnak, a szingli, azaz nem akar családot vállalni, sok ilyen fiatal van, és a papucsférj, ugyanaz a gyökere. Hát egyik se legyünk. Nos hát az elismerés, érvényesülés, mi mindent meg nem tesz, hogy elég kigyúrt fickó legyen, vagy más területen valami magas szintet elérjen, de lehet, hogy a gyökere az, hogy nem voltam fontos senkinek, nem tudtam megfelelni az elvárásaiknak, ezért teljesítménykényszer folytogat, kialakul a versenyszellem, túl kell mindenkin menni, másokat meg kell előzni. Tulajdonképpen a küzdő sportok ezről szólnak. Én nagyon szeretem a tollas labdának azt a változatát, ahol arra törekednek, hogy minél tovább a levegőben maradjon a labda. Miért szép ez? Mert mind a ketten azon dolgoznak, hogy egy közös célt elérjenek, nem egymás ellen. Na, ettől függetlenül nem vagyok ellene se a focinak, se a kézilabdának, se a kosárlabdának, semmi ilyennek. Nem mindegy, hogy milyen lelkülettel végcsinálja valaki ezeket az egyébként szép játékokat. Na most a korszellem mulandó értékeket kínál, korunk embere jólétre, biztonságra, szeretetésére, kielégítésére, érvényesülésre vágyik. Hát itt látunk néhány ókori bárványszobrot. Ilyen lehetett a pusztában, amit Áron készített, az aranyborjú, pénz és a jólét jelképe. Azután a Fortuna, a jó szerencse, Isten asszonya, ez is korunk egyik istene, azt hiszik az emberek, hogy tőle várhatják a segítségét. Ez egy római császár, a hatalom jelképe. Van, aki azt hiszi, hogy akkor lesz jó. Van, aki azt gondolja, hogyha vigadhat, minden testi élvezetet elérhet, ez szintén Bacchus, egy ókori istenség, élvezd az életet, de akkor rájövünk, hiszen ezek istenek, mégis halandók. Hát ha halandók, akkor mit várunk tőlük? Akkor nem fognak segíteni. Egyáltalában az az Isten, akitől boldogságot, segítséget, gyógyulást, megoldást kíván, várok. Az az Isten. És de nagyszerű, hogy tudhatjuk, hogy egy ilyen Isten van. És nincs több. A többi halandó, a többi mulandó, de ezek az istenek is, ezek a bálványok áldozatot követelnek. Láttuk Kőműves Kelemen, ember áldozatot mutat be. Ma is sokan. Föláldozzák a házasságokat az anyagra. Más az egészségét áldozza föl. Van, aki a becsületét áldozza föl ezeknek az isteneknek az oltárán. Tehát sok mindent, ez pedig a 10 parancsolatot jelképező 2 kőtábla, aminek az összefoglaló mondata így hangzik: én az Úr vagyok a te Istenek. Nem Bacchus, nem Fortuna, nem a pénzistene, nem a mammon, nem a hatalom. Én Jahve. És ez a csodálatos név benne van Jézus nevében is. Jehoshua. Jahve a szabadító, azt jelenti. Ne legyen más istened rajtam kívül. Lám már a 10 parancsolat Jézusra mutat, Jézus Krisztusra. És hadd tegyem hozzá egy kis nemzeti gondolat. Népünk esélye a fennmaradásra. Szintén az, hogy ha megváltozik az értékrendje. Ezt be kell vallanunk, népünk hátat fordított Istennek. Ezért fontos, hogy az evangélium eljusson sok-sok emberhez ebben a kis országban. Jézus egyik példázata szerint egy kereskedő rátalált egy igaz gyöngyre, mindenét eladta, hogy azt megvesse. Tehát, hogyha az értékrendet centrumában Isten országa, vagy maga Jézus Krisztus áll, akkor változik meg az életed, és akkor változna meg országunk élete is. Megváltozott értékrendből következik az erkölcsi megújulás, és az erkölcsi megújulás az előfeltétele a gazdasági felemelkedésnek. Addig nem lesz. Úgyhogy rajtunk, keresztényeken is múlik az, hogy mi lesz ezzel az országgal. Fordulj el a bálványoktól, térj vissza az élő Istenhez. Na, egy kockáról nem volt szó, az önmegvalósításról. Kibontakozni és élni akarok, ne gátoljon ebben senki, se az iskola, se a szüleim, se a szabályok, keresem önmagam, csak éppen nem találom meg. Nagyon sok önmegvalósító szándékú ember köt ki a kábítószereknél. Önmegvalósítása, bennem rejlő lehetőségek kibontakozása, és ez lenne a jó értelmezése. De ez csak a másokkal kölcsönhatásban lehetséges. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, aki pedig elveszti értem, és az evangéliumért, mondja Jézus, az megtalálja. Kérdés: uralkodni akarsz, vagy szolgálni? az édenkerti emberpár humanista lázadó volt. Mert elhitték azt a kígyónak, hogy ők maguk dönthetik el, hogy mi jó, mi rossz. Ez a jelkép, a jó és a rossz tudásának a fája. Erről szól. És akkor, ha eljutok ide, ahogy egy reményik vers végén olvassuk, akkor magától megnyílik az ég. Ha tegyem hozzá, nem egészen magától. Isten nyitja meg. De én azt érzékelem, hogy magától. Ő megvalósítás? Nem. Megvalósul az az ember, akit Isten tervezett. Na most világos, hogy nem képes újjászülni a gyermeket sem a pedagógus, sem a szülő, de a személyisége hat a szülőnek is, a pedagógusnak is, akár iskolai osztályban, akár szülői házban. Tehát a mi felelősségünk mindenképpen nagy. Először a mi értékrendünknek kell átalakulni ahhoz, hogy a gyermekeinkben is mindez végbe menjen. Mert a magvető szórja magot, az élőhit Isten ajándéka, de mi be tudjuk mutatni a valódi és maradandó értékeket a mulandó értékekkel szemben, és ezzel előkészítjük a talajt Isten igéje számára. Így gyorsan befejezem, egy kicsit elcsúsztunk az idővel, de remélem, hogy majd ütemesebben megy a többi. Egy rövid imával zárjuk ezt, utána visszaadom a szót Mihály nagy tisztelet úrnak. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindent megtettél azért, hogy megismerjük a Te utadat, hogy Te odaadtad az életedet értünk, hogy mi is odaadhassuk a mi életünket neked, és ezáltal találjunk rá az igazi életre. Amen.
Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Előtte még lesz egy ünnepünk, éppen Gergőjék házassága köttetik, áldatik meg szombaton, és szeretettel hívják és várják a gyülekezetet erre a istentiszteleti közösségre, tehát szombaton 14 órakor Demkó Gergő, aki itt nőtt föl közöttünk, és Magyarorsi Márta, aki pedig hát néhány éve már idejár a gyülekezetünk környékére, és régóta ismerem, kislányként egy-egy ekei ifjúsági hétvégén megjelent a bátyjával, aztán keresték az Istenhez vezető utat. Hát hála az Úrnak, megtalálták még, sikerült édesapjukkal is találkoznom, hisz ő meghalt. Hány éve halt meg édesapád? 5 éve. Még egy kis csoportos beszélgetést vezethettem neki, és néhány szót váltottunk. Tehát nagy öröm, hogy ez a házasság létrejön, megáldatik, hisz Isten áldása a kulcs annak, hogy a keresztény nevelés elindulhasson a családban, amiről Feri bácsi beszélt. Úgy gondolom, hogy ez a sorozat nektek különösen jó volt. Felkészülhetetek a házasságra, és a gyülekezetben is most hónapról hónapra folyamatosan előttünk áll az Isten, miképpen tervezi a közös életét egy férfinak és egy asszonynak, hogyan szeretné azt megáldani a gyermeknek az együttélésben. Hát imádkozzunk azért, hogy ez az alkalom valóban az Isten áldása lehessen, és nem csak Gergőnek és Mártinak, hanem mindkét családnak, akik itt lesznek ünneplő örvendező családként, tehát az egész gyülekezetnek, akik mi pedig velük örülünk, hisz olyan jó együtt örülni azoknak az örömöknek, amelyek boldogítják egy-egy embernek az életét. Tehát szombaton 14 órakor lesz ez az alkalom, következő szombaton, május 25-én pedig 15 órakor itt a templom körül lesz a gyermeknap, amelyre minden gyermeket szeretettel várunk. A kedves testvérek, asszonykör, aki szervezi a gyermeknapi programot, azt mondták, hogy aki gyermeknek érzi magát, amikor én hazamegyek, akkor édesanyám mindig mondja, hogy a kisfiam, jó, hogy eljöttél, hogy legyen is eljött majd a gyereknapra. De félretéve a humor, tehát a gyermekeket, ifjakat szeretettel várják, asszony testvérek készülnek egy gyermeknapi programmal, tehát 25-én 15 órakor lesz ez a program. És hát előttünk van sok programunk, amely alapvetően meghatározza a gyülekezetünk életét, az, hogy kapcsolatot tartunk az EKE közösségével, EKE szolgálatokkal, kapcsolatot tartunk a Biatorbányi szolgálattal, most jöttek az asszony testvérek női hétről, asszony hétről a múlt héten, és fiatalok készülnek 20-án, pünköst hétfőjén az országos ifjúsági napra, szeretnének erre az ifjúsági napra menni, vagy Máténál, Kis Máténál, vagy pedig Resán Katánál jelentkezzenek. Ők szervezik ennek az útnak a mikéntjét, jó lenne tudni minél hamarabb, hogy hányan készülnek a fiatalok közül. Ez a 14 éves korosztálytól a 35 éves korosztályig magával foglaló ifjúságot jelenti. De hirdetem előre a gyerek hetünket is, amely az EKE szervezésében működik. Az EKE határozza meg a programokat, a gyülekezeti szolgálattevők szolgálnak rajta. Ez július közepén lesz, július 22-től lesz, de már kérünk, hogy a szülők gondolják meg, és úgy tervezzék a nyár időszakát, hogy a gyerekek eljuthassanak erre a gyerekhétre. Itt viszont 5-6 éves kortól 14 éves korig, tehát a konfirmandus korig hívjuk a gyerekeket ezekre a hétre. Természetesen sok más egyéb program is van, akik érdeklődnek ezek után, nyári csendesetek, a Biblia tanulmányozó női hét. Szeretettel adunk felvilágosítást. Most jelent meg a két havi hírlevelünk. Isten tisztelet végén elvehetnek a testvérek belőle. Abban ott vannak a fontosabb nyári programok, szembesülhetnek vele a testvérek és válogathatnak közülük. Mint ahogy a bevezetőben is elmondtam, hogy úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Azért, mert hogy az elmúlt héten vasárnap nem voltunk itthon, nem voltam itthon, és az úrvacsorát nem tudtuk az első vasárnap megélni. Kirchentalban jártunk, és most Hamburgban volt nagyon messze, tehát a gyülekezetben ezért nem próbáltam szervezni, mert egyrészt az utazás hosszú, másrészt tehát meg kell aludni fél úton valahol, másrészt meg most nem adtak ebédet sem, tehát viszonylag költséges volt az ott lét. Akik voltak Dresdában, azok tudják, hogy milyen egy Kirchentag, a bőségnek a zavarával küszködik az ember annyi program, annyi helyen, olyan távolságok, mint Budapesten, hogy Gyától Óbudáig, különböző helyszíneken, különböző típusú előadások, programok, utcai programok, és az ember mindig azt látja, hogy na hát erről lemaradtunk, és mikor ott vagyunk valahol, meg mindig azt mondottuk, hogy itt van mindenki, közben meg máshol is ott volt mindenki, tehát egy nagyon mozgalmas dologról van szó. Az Evangélikus Élet közölt egy képet a Kirchentagról, és ott tegnap a missziói napon, kerületi missziói napon, amelyet Geriz is említett, már ott a újság kézben volt, és mutatták, hogy Jézus mossa a lábamat. Tudnélik, egy ilyen háromdimenziós képet festettek. Biztos láttak a testvérek ilyen aszfalt háromdimenziós képet, hogyha egy pontról nézik, akkor úgy néz ki, mintha tényleg szakadék lenne, tényleg nagy lyuk lenne az aszfaltban, vagy tényleg kimászik onnan, mit tudom én, valami szörnyeteg. Hát ettől sokkal jobbat festettek meg a metodisták, az evangélium metodista egyház. Lefestették az utolsó vacsora történését, amikor Jézus mossa a tanítványok lábát. Ott volt az asztal, ott volt Jézus, ott volt a tál, és be lehetett ülni ebbe a képbe, és hogyha egy pontból fényképezték ezt a jelenetet, akkor valóban úgy nézett ki, hogy három dimenzióba ott lennék, és Jézus mossná a lábamat, feleségem meg Judithék ott hátrébb ültek az asztalnál, és az evangélikus életnek a jelenlegi szerkesztője, főszerkesztője is bekapcsolódott ebbe a közösségbe, tehát ő ott a negyedik a háttérben. És Bakai Péter telefonált is, hogy hogy volt ez megoldva, nem érti, van függöny jött le, hogy ilyen háromdimenzióban látszik, vagy tehát akkor hogy vannak ott a felesége még a függönyön, tehát nagyon nehezen kibányászható, hogyha csak ezt a képet látta az ember. Tehát megjelent, hogy ott voltunk a képvilágon. Ez csak egy nagyon érdekes jelenet, igazából nem a meghatározó, de sok ilyen program is volt, ami érdekességként, figyelemfelhívóként próbált egy-egy üzenetet átadni. És hát fontos, hogy az ember engedje, hogy Jézus megmossa a lábát, mert hát tudjuk, Péter tiltakozott, azt mondta, hogy ha nem engeded meg, akkor semmi közöm nincs hozzád. Ha nem engedjük, hogy Isten belépjen az életünkbe, tisztogassa azt, ami ránk rakódik, azt eltávolítsa. Ha nem engedjük, azt akkor nincs közünk hozzá. Tehát a Kirkentárban sok mindenkivel találkoztunk, sok érdekes benyomás volt, ezért az úrvacsorai szolgálat az mostanra tevődött, ezen a mai napon leszünk az Úrral és egymással úrvacsorai asztali közösségben. Lábmosást most kihagyjuk, vannak egyébként, akik gyakorolják, de hogyha ezt tényleg mély lélekkel teszik, akkor van helye, de most lábmosás nélkül készülünk az úrvacsorára, és erre az alkalomra majd a 308-as énekünknek az első versét énekeljük, amelyet úrvacsorai alkalmak elején szoktunk énekelni. Még fölhívom a testvérek figyelmét, hogy az 1%-ról való rendelkezésnek az utolsó pillanatait éljük, akik szeretnének az egyház vagy alapítványunk javára rendelkezni. Ebben a hírlevélben is találnak útmutatót, meg a két havi hírlevélben is, és hogyha rendelkeznek az 1%-ról, akkor azt a munkát támogatják, hogy egyházunk végez és az alapítványunk végez. Tehát énekeljük a 308-as számú énekünk első versét. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérde mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hírek, Isten megkönnyörült rajtatok, keresétek az ő szent lelkét, és teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Úrvacsorai liturgiánkban a 11-es számú éneket fogjuk énekelni. A 11-es liturgia lesz az úrvacsora énekünk. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálat népig hallja serege, nagy dicsőségét zengi minden, hozsánnát visszhangoznak az egen.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti rettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyi szereszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
Krisztus ártatlan bárány, ígértünk meg.
Az Úr békessége legyen mindenkor véletek, gyertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkérdezett 308-as számú énekeket
Békesség néktek!
Tartson meg titeket az igaz szívet. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldatgyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. békesség néktek. Thank you. hitben. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent testvére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk hálát az Úrnak, magasztaljuk az ő nevét, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén tudjuk szeretni fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Tehát most, ahogy hirdettem, nincs vége az Isten tiszteletnek, tehát nem fogok kimenni kezet fogni mindenkivel, mint ahogy szoktuk rendszeresen vasárnap, hanem most egy kávészünettel átlépünk a második fordulóba, és akkor lesz még egy előadás, rövid előadás, és utána pedig egy közös ebéd, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Szeretnénk, hogyha együtt lehetnénk a nap következő részében is. Nekünk úgy menet közben el kell menni néhányunknak, akik szolgálunk Kisvárdán, mert ott kettőkor már kezdődik az Isten tisztelet, tehát már fél egy felé el kell készülődni, indulni. De kívánom a testvéreknek, hogy legyen sok áldás még a nap hátralévő részén, és az Úrban gazdagon fordulhassunk a megszentelt ünnepnapból a hétköznapok felé. Most zárásként énekeljük el befejezésként a liturgiánknak a harmadik versét, és utána akkor egy kávészünetben találkozunk.